Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 81. Zsoltárunk első és második versének éneklésével kezdjük. A 81. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek. És a 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Tiéd a dicséret.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, életünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 37. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk, amely kérdések a 10 parancsolat közül a 3. parancsolathoz kapcsolódnak.
Esküdhetik-e valaki keresztény módon is az Isten nevére? Igenis. Ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség, vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért az Istennek szentjei, mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szívek egyedüli vizsgálója, tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen teremtményt sem.
Isten igéjére figyeljünk a folytatásban, amelyet a Krónikák 2. könyvének 33. fejezetéből olvasok. Istennek igéje a Krónikák 2. könyvének 33. fejezetében, az első 20 versben, eképpen szólnak hozzánk. 12 éves volt Manassé, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, olyan utálatos dolgokat, mint azok a népek, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Újra megépítette az áldozóhalmokat, amelyeket apja Ezékiás lerombolt. Oltárokat állított a baáloknak, bálvány oszlopokat készítetett. Leborult az ég minden serege előtt, és tisztelte azokat. Építetett ilyen oltárokat az Úr házában is, amelyről pedig ezt mondta az Úr, Jeruzsálemben lesz a nevem örökké. Oltárokat építetett az ég minden seregének, az Úr háza mindkét udvarában. A fiait is elégette áldozatul a Ben-Hinnon völgyben. Varázslást, jelmagyarázást és igézést űzött, halott idézőket és jövendő mondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Azt a bálványszobrot, amit készítetett, az Isten házában helyezte el, pedig erről azt mondta Isten Dávidnak és fiának Salamonnak, ebben a templomba, Jeruzsálembe helyezem nevemet örökre, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül. És nem kell többé kivándorolnia Izraelnek arról a földről, amelyet őseinek rendeltem, de csak akkor, ha megtartják és megteszik mindazt, amit Mózes által parancsoltam nekik az egész törvényben, a rendelkezésekben és végzésekben. De Manassé téveigésbe vitte Júdát és Jeruzsálem lakóit, és még gonoszabb dolgokat követett el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de nem figyeltek rá. Ezért az Úr ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték, és elvitték Babilonba. Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét az Urat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt, és miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az Úr az Isten. Ezek után külső várfalat épített Dávid városához, a Gihontól nyugatra, a völgyben a halkapu felé, a várhegyet is körülvette vele, és igen magasra emelte. Júdában pedig minden megerősített városba csapatparancsnokokat helyezett. Eltávolította az úrházából az idegen isteneket és bálványokat. Továbbá minden oltárt, amelyet az úrházának a hegyén és Jeruzsálemben építetett, kidobatott a városon kívülre. Az Úr oltárát pedig helyreállította. Békeáldozatokat és hálaáldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta Júdának, hogy Izrael Istenét, az Urat tisztelje. A nép ugyan még tovább is áldozott az áldozóhalmokon, de csak Istenének, az Úrnak. Manassé egyéb dolgai, Istenéhez mondott imádsága, és a látnokok beszédei, akik Izrael Istenének, az Úrnak a nevében szóltak hozzá, megtalálhatók Izrael királyainak a történetében. Imádsága és annak meghallgatása, minden vétke és hűtlensége, meg azok a helyek, ahol áldozó halmokat épített, bálványoszlopokat és szobrokat állított fel megalázkodása előtt, meg vannak írva a látnokok beszédeiben. És pihenni tért Manassé hőseihez, és eltemették palotája kertjébe, fia Ámon lett utána a király. Isten áldó szeretete, kegyelme legyen, maradjon velünk és közöttünk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással dicsőítünk téged, azért, mert a te házad javaiddal van tele, melyekből bőségesen vehetünk, melyekkel bőségesen megajándékozod a benned hívőket. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy ahogyan énekeltük is, megelégüljön a mi szívünk a te házadnak javaival most is, e délelőttön is, ebben az órában is. Ezért kérjük, engedd ígédet ne csak hallanunk, hanem megértenünk, szívünkbe fogadnunk, azt helyesen magyaráznunk, arról tisztán és szent módon gondolkoznunk. Légy ebben nekünk segítségül, hiszen te vagy a világosság. Ragyogj be igéd által a mi sötét szíveinkbe, és taníts bennünket mind arra, amit tudnunk kell. Kérünk téged, a te szeretetedet árasszad ki ránk kegyelmességed szerint. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit érettünk, küldtél el ebbe a világba. Dicsőítjük a te nevedet, ő érette, és ő általa kiáltunk te hozzád segítségért. Légy és maradj velünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a Barna énekes könyvünket vegyük a kezünkbe, és ebből a 735. dicséretünket fogjuk most énekelni, könyörgésünket folytatva. A 735. dicséretünk mindkét versét, Szentlélek, Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Azért, hogy ne veszünk el ebbe az énekbe, elmondom, hogy az első verset elénekeljük a kotta szerint, aztán pedig újra énekeljük az első két sort, és utána fogunk tovább lépni a második vers szövegére, amit eléneklünk úgy, ahogy ott le van írva.
Igen, Úr. szívünkbe, igen, óhajtunk, jöjj, gyámolító, jöjj, vigasztaló, jöjj, mennyei társ, hogy a búsárvasadból kiválts. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Jöjj égi erő, jöjj lelkesítő, jöjj szent tiszta lány, tüzet fogjon e fásult világ. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe,
foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusba írt leveléből olvasom. Pál apostolnak az Efézusba írt leveléből az 5. fejezet 15. versétől 17. verséig terjedő szakaszát. Az Efézusi levél 5. fejezetében a 15. és a 17. versek között lévő szakaszban ezeket találjuk megírva. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvéreim, ma is együtt olvassuk az Ó és Új Szövetségi ige szakaszunkat, és annak lehetünk tanúi, hogy Isten hogyan kapcsolja össze az ő üzenetét Ó és Új Szövetségben. Ugyanaz az Isten szólal meg, ugyanaz az Isten állít föl rendet és normákat nekünk embereknek. Pedig időben Pál apostol és a krónikás életkora nagyon messze van egymástól, de az az Isten, aki mindkettőjükön keresztül megszólal, egy és ugyanaz. És ez mindjárt megmagyarázza nekünk azt, hogy hogyan kapcsolódhatnak időben, térben, történelemben nagyon távoli ige szakaszok mégis szervesen egymáshoz. És ez is arra indít bennünket, hogy az Ószövetséget és az Új Szövetséget soha ne válasszuk el egymástól, egyiket vagy másikat ne rendeljük a másik fölé, hanem igyekezzünk azt látni, hogy a kijelentő Isten, aki úgy az Ó, mint az Új Szövetségben megszólal, egy és ugyanaz. Az ószövetségi szakaszunk, a krónikás végigvezet bennünket Júda királyainak a történetén, és a mai szakasz fókuszában egy Manassé nevű király áll. Az ő élete is arra indít bennünket, hogy beszéljünk ma kicsit konkrétabban a bálványozásról. Azt olvastuk róla, hogy amikor király lett, akkor a királyságának az első szakaszában mindenfelé bálványokat építetett ez az ember. Még az Isten házát is terehordta mindenféle bálványokkal, de az országát, a városát is tele termelte bálványokkal. Azt gondolom, hogy amikor mi újszövetségi emberek elolvasuk ezeket a történeteket, akkor nagyon távolinak tűnik számunkra az, amit Manassé csinált, és minden, ami távolinak tűnik nekünk, az egyben azt is szokta jelenteni, hogy át is lépünk rajta. Át is lépünk rajta. Nekünk reformátusoknak amúgy is idegen a gyakorlatunktól a képi ábrázolás, a szoborkészítés, a dolgok megjelenítése. És ez még távolabb visz bennünket attól a világtól, amelybe a krónikás bevezet bennünket Manassé története kapcsán. De vajon valóban túl szabad-e lépni azon, amit Manassé történeteiben olvasunk? Lehet azt mondani, hogy ez egy letűnt világ elhasználódott gyakorlata? Mi már modern emberek vagyunk, mi már nem csinálunk ilyesmit. Nem is kell nekünk ezzel foglalkozni? Testvérek, mielőtt megtennénk ezt, hogy könnyelműen túllépünk ezeken a történeteken, hadd tegyek említést arról, hogy a világ kereszténységének többsége ma is szobrok és képek előtt imádkozik. A római, a nyugati és a keleti kereszténység fő sodra ma is ebben a gyakorlatban van. Mi protestánsok ezt nem csináljuk, de ha bemegyünk egy római katolikus templomba, egy görög katolikus, egy ortodox templomba, akkor mindjárt ezzel fogunk találkozni. Ha a világ más vallásaira tekintünk, akkor ott is találkozunk ezzel a gyakorlattal. Most, 2015-ben. Buddha szobrokkal, szent helyekkel, áldozó halmokkal, ha tetszik. És lehetne sorolni a vallások szent jelképeit, amelyeket az emberek imádattal vesznek körül. Azt gondolom azonban, hogy csak nagyon felületes lenne a mi vizsgálódásunk és gondolkozásunk, ha azt állapítanánk meg, hogy hát bálványozás ma is van, vagy megpróbálnánk ezt valamilyen módon mégis megmagyarázni, hogy miért nincs, miközben van. Mert hát tulajdonképpen a keresztények többsége ezt teszi, hogy miközben ott van ez a dolog, megpróbáljuk megmagyarázni, hogy nincs ott. Pedig hát ott van. Leborulunk képek előtt, szobrok előtt, imádkoznak hozzájuk, hát mégis ott van, miközben hivatalosan nincs ott, csak az Isten imádat. Nos, ha ezt meg akarjuk érteni, testvérek, akkor azt gondolom, hogy túl kell lépni azon, amit a szem lát. Ha a bálványozásról valamit szeretnénk tudni, akkor inkább kérdezgetnünk kell. Kérdéseket kell föltennünk. És ezek a kérdések látszólag nem a bálványozáshoz kapcsolódnak, de mégis majd oda fogunk kiukadni, hogy megértjük azt, hogy a bálványozás miért egy örök témája az emberiségnek. Miért nem egy letűnt kor régi gyakorlata, ami fölött már túl kellene lépnünk? Miért van az, hogy ez ma is élő probléma? Testvérek, akkor juthatunk közelebb ennek a megválaszolásához, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy mi végre is vagyunk ezen a világon. Újra hadd mondjam, látszólag semmi köze ennek a bálványozáshoz, de mégis itt kell keresnünk. A dolgok háta mögött kell keresnünk az igazi választ. Mi végre vagyunk ezen a világon? Minden korszak, de talán minden egyes ember az életében fölteszi ezt a kérdést. Mi végre? Mi célból vagyok én itt? Mi az értelme annak, hogy én itt vagyok a Földön? És minden kor, és minden ember igyekszik erre valamilyen választ megfogalmazni, amiben nyugodalmat találhat. A Bibliának van válasza erre. Mondhatjuk úgy, hogy a Bibliának is van egy válasza, amelyet mi keresztjének elfogadunk, és ezáltal értjük és tudjuk is erre a kérdésre a választ. Mi végre vagyunk itt a Földön? A Biblia válasza bennünket a teremtéshez, pontosabban a teremtő Istenhez vezet. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a mi életünk értelmét, miért úgy magyarázza a Biblia, hogy elvisz bennünket Istenhez, egy hasonlatot hadd hozzak ide a testvérek közé. Vannak közöttünk is alkotó művészek. És minden alkotó művésznek, akár irodalomban, akár képzőművészetben, általában van egy életműve. Azok a művek, amelyeket alkotott, amelyeket létrehozott, de szinte a legtöbb alkotó művésznek van egy élete műve, amire úgy tekint ő maga is, hogy ebben kifejeződik, ebben az egyben mindaz, ami én vagyok. Mert az alkotás művészete nem pusztán arról szól, amit mi látunk a szemünkkel, egy festményről, vagy egy szoborról, hanem tulajdonképpen az alkotások beszélnek magukról, az alkotókról. Minden alkotás, minden művészeti termék, amit létrehozunk, beszél arról, hogy ki az alkotó. Beszél annak a tehetségéről, beszél a képességéről, beszél az ő megfigyelő képességéről, beszél a kezéről, amivel megfogta azokat az eszközöket, beszél az ő gondolatairól, ahogy ő gondolkozott arról, amellyel kapcsolatosan megalkotott valamit. Ha valaki megnézi Munkácsinak a Krisztus trilógiáját, akkor eljuthat könnyedén a képekig, a képek üzenetéig. Hogy mit üzennek nekünk ezek a képek. De akik szeretnek mélyebbre tekinteni, azok eljuthatnak egy képeken keresztül magához, Munkácsihoz is, az alkotóhoz. Egy kicsit az ő lelkéhez, az ő kezéhez, az ő figyelméhez. De mindannyiunk, ha tetszik, hadd mondjam így, mindannyiunkra igaz az, hogy van egy életművünk. Minden nap alkotunk valamit, ami beszél rólunk. Ahogyan éljük az életünket, ahogyan létrehozunk dolgokat, az egy képpé áll össze. Mégsem azt mondjuk, amikor valakiről megemlékezünk, hogy az élete egy képsorozat. Hanem tudjuk azt, hogy a történések mögött mindig ott van egy személy, az ő lénye, ami miatt azok a dolgok úgy történtek. Az ember keresi, mi végre vagyok, mi céllal vagyok a Földön. És a Biblia elvezet bennünket, testvérek, Istenhez. Azt mondja a Biblia ugyanis, hogy a Isten teremtése vagyunk. És a teremtő Isten, aki megalkotott bennünket, élet célt adott az embernek. Nem véletlen az, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert. Mert bennünket sokszor leköt az, hogy hát ez mit jelent? Vajon mégis igaz, hogy az Isten egy nagyszakállú ősz nyugdíjas ott a fellegek fölött? Hát a maga képére teremtett, akkor már nagyon öregnek kell lennie. Testvérek, az, hogy Isten a maga képére teremtett bennünket, az azonban mást is jelenthet. Azt jelenti, hogy abban, amit Isten teremtett, kifejezésre jut az, hogy ő kicsoda. Az volt a célja, hogy az ő alkotásában felragyogjon az ő dicsősége kézzel fogható módon. Hiszen az alkotás mindig kifejezi azt, amik mi alkotók vagyunk. Testvérek, az ember élete a Biblia első lapjai szerint abban nyert értelmet, hogy Istenért volt. Hogy Istennel az Istenért volt. Engedett a jó Istennek az ember, a teremtőnek, engedelmeskedett neki, és Isten szeretetével árasztotta el az embert. Ennek az isteni szeretetnek, testvérek, a kézzel foghatósága abban állt, hogy az Isten szabadságot adott az embernek, és nem csak szabadságot, hanem hatalmat is. Ezt mind megkapta az ember. Isten nem kötötte az embert gúzsba, maga képmására teremtette. Az fejeződött ki az Isten lényéből, természetéből az emberen, ami maga az Isten, a végtelen szabadsága. Isten az embernek beszélt a jóról és beszélt a rosszról, de szabadságot adott neki. Isten hatalmat is adott az embernek, hiszen ez Istennek másik jellemvonása. Az ő minden hatósága, és az ő képmásában ez is kifejezésre jutott. Azt mondta a teremtett világra, hogy hajtsd az uralmad alá. Hatalmat adok, felhatalmazlak téged arra, hogy tedd a magadévá. És élj itt az én dicsőségemre. Élj itt az én tetszésemre. Élj az én jóságom szerint. Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy e végre van az ember a földön. Hogy az Istentől kapott ajándékaival Isten dicsőségét ragyogtassa fel a kozmoszban, a világ mindenségben. Azonban mindannyian tudtok és tudunk az ember tragédiájáról, amely ott kezdődött, amikor az ember a szabadságát és az Istentől kapott hatalmát többé nem szentelte oda arra a célra, amire azt Istentől kapta. Testvérek, a bűnesetet is sokféleképpen föl lehet fogni. Lehet vitatkozni azon, hogy az a fa, amelyről Éva a kígyó csábításának engedve gyümölcsöt szakított, alma volt, körte volt, vagy banán volt, ezen nagy vitákat lehet folytatni, csak nem érdemes. Jobb a kép mögé nézni. Mert a kép mögött kiábrázolódik előttünk az, testvérek, hogy a bűnösetnek a lényege az volt, hogy az ember célt, centrumot váltott. Amíg az ember életének értelmét és célját az jelentette, hogy Istennek éljen, a bűnösetben az ember célt váltott, irányt váltott. Oda kell nézni a kép mögé és megérteni a lényeget, hogy az Isten helyett az ember önmagát állította oda célul. Mit mondott az ördög Évának? Azt mondta a kígyó képében megjelenő ördög Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ez a mondat az emberről szólt. És azt olvasjuk a Bibliában, hogy Évának ez tetszett, ez a gondolat, hogy én olyanná lehetek, mint az Isten. Ilyen apró lépés volt, csak egy gondolat, testvérek, és az ember célt váltott. Az ember élete más középpont körül kezdett forogni. Testvérek, az ember önimádó lett. Ez a bűnesetnek a velejárója, a lényege. És ezáltal az ember elvesztette azt a célt, azt az értelmet, amire őt Isten megalkotta eredetileg. Az ember innentől kezdve maga körül forog, öncentrikus. Az a fontos, hogy mi a jó nekem, mi esik jól, mit látok én jónak. Az ember ebből adódóan Isten pótlékokat keresett, gyártott és eszkábált magának minden időben. Minden időben mindig máshogy. A vallások ebben a világban, testvérek, mindig önközpontúak voltak. Emberközpontúak voltak. Lehet, hogy egy bálványszobor előtt borultak le, de a bálványszobrot az ember gyártotta le. Az ember alkotta meg azt olyannak, ami neki jól esett. Nem magától jött létre a bálvány, hanem azt az ember készítette magának, önközpontúan, úgy, ahogy nekem jól esik. Efézusban ott volt egy templom, a Diana templom, ahol imádták Diana istennőt. Egy bálványimádó társadalomban nem volt semmi különös ebben. A szerelmet istenítették, és nem volt különlegesség abban sem, hogy több száz és ezer papnő dolgozott idézőjelbe ebben a templomban, és az Isten tiszteletnek a csúcspontja volt az, hogyha a Diana hívők közösültek ezekkel a prostituáltakkal. Testvérek, az ember teremt magának központot, célokat, isteneket úgy, ahogy azok neki jól esnek. Az ember teremti meg azt. Az ember eszkábálja össze. De valójában az ember a szó eredeti értelmében mégsem teremtő. Hiszen az ember csak abból tud építkezni, amit Isten már megteremtett. Testvérek, mi nem tudunk létrehozni semmi olyasmit, ami ne olyanból állna elő, amire Isten már egyszer azt mondta, hogy legyen. Ne áltassuk magunkat, az ember nem teremtő. Az ember végképp nem ura az életnek. Nem ura az életnek. Nem tud életet adni. Magyarán, ha isteneket is eszkábál magának az ember, akkor az istenei élettelenek. És ezeket az élettelen isteneket, amelyeket az ember a maga számára készít és fabrikál, ezeket nevezi az ember bálványoknak. Csak látszólag szól a bálványok tisztelete a bálványokról. Nem azokról szól. Nézzünk a kép mögé. Arról szól, aki megalkotta. Arról szól, aki létrehozta. Az ember rendkívül élvezi ezt. Bálványt gyártani, megtestesíteni, létrehozni, összerakni azt, amiben én a tetszésemet lelem. Megalkotni a dolgokat úgy, hogy abban én jól járjak. Ahogyan az nekem tetszik. Egyes egyedül egy olyan vonal van a világ történelemben, amely ma a helyesen értelmezett keresztjén vallásban van jelen, ahol a középpontban nem az ember áll, hanem Isten. Testvérek, bármilyen furcsa, a helyesen értelmezett kereszténység középpontjában nem az ember, nem az ember élvezete, nem az ember jól léte áll, hanem a Teremtő Isten áll. A Teremtő és Mindenható Isten. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Hogy egyedül a kereszténység tud helyes választ adni arra, hogy mi végre vagyunk itt a Földön. Mert mi újra és újra azt mondjuk el, hogy a végre vagyunk itt, hogy az Isten dicsősége rajtunk és általunk megjelenjen ebben a világban. És ez sehogy máshogy nem jelenhet meg, csak hogyha engedelmes gyermekeivé leszünk. Csak úgy, hogyha engedelmességben járunk. Addig jelent meg Ádámon és Éván is, és addig jelenik meg Isten gyermekein ma is. Isten az Ószövetségben a zsidóságot arra választotta, hogy őket e világban példaként állítsa, hogy megmutassa rajtuk az ő dicsőségét. És tanulságos nekünk, hogy mi történt akkor, amikor ebben a népben és e között a nép között az Isten dicsősége mégsem akart megjelenni. Manassé, ez a király, amikor trónra lépett fiatalon, ahogy hallották a testvérek, és ahogy beszéltünk is erről, beleesett a bálványozásba. Ő nem azt szolgálta, hogy az Isten dicsősége ragyogjon föl az ő életén és a népe életén, hanem ő bálványokat dicsőített és imádott. Nyilván az ő fiatalsága is okozta ezt. Ez esett neki jól, ebben lelte örömét. Ebben tudott bízni. De az Isten közbelépett. És nem engedte meg, testvérek, azt, hogy az ő népe eltűnjön a népek forgatagában. Az Isten közbelépett. Mert ő az, aki az emberre gondot visel, és ő az, aki az ő tervét nem hagyja elveszni. Ezért olvasuk azt, hogy egyszer csak Manassé az asszírok kezébe esett. Elvitték őt Babilóniába. És ott ez az ember megtört. Ráébredt arra, testvérek, hogy az én életem magam körül forgott. Hogy én az Istenről elfelejtkeztem. Hogy elfelejtkeztem arra, hogy mi végre vagyok ezen a földön. És amikor Manassé őszinte megbánást mutatott, akkor azt olvassuk, az Isten fölemelte, kihozta őt onnan a fogságból. Helyreállította az ő királyságát, és Manassé tudta, hogy mi a dolga. Ugye figyeltetek arra, hogy ő maga eltávolítatta az Isten szobrokat, a bálványokat összetörettette, és az Isten helyes tiszteletét helyreállította, mert megértette ez az ember, hogy ez hirdeti az Isten dicsőségét, ezért vagyunk a világon. Hogy a népek körülöttünk meglássák a Teremtő Isten dicsőségét. Hogy azok a népek, amelyek a maguk imádatát megfogalmazták szobrokban, bálványokban, paráznaságban, tisztátalanságban, végre megértsék azt, hogy ez mind értelmetlen, semmi, hanem az Isten tisztelete, az Isten előtt való meghajlás ad értelmet a mi életünknek. Csodálatos dolog, hogy Manassé élete, testvérek, megváltozott. Ahogy ez az ember rájött ezekre a dolgokra, de lássátok ott mögötte Isten kezét, a Teremtő Isten kezét, aki nem hagyta, hogy azok, akik arra hivattak, hogy az ő dicsőségéről bizonyságot tegyenek ebben a világban, azok megsötétüljenek és olyanná legyenek, mint azok, akik számára világosságot kellene közvetíteniük. Testvérek, hadd mondjuk nektek azt, hogy így kell tekintenünk a kereszténységre is. Mi hiszük azt, hogy Isten ma ezen a közösségen keresztül szeretné az ő dicsőségét ragyogtatni a világba. Azokon keresztül, akik hiszik és vallják, hogy nem önközpontú életre van szükségünk itt a Földön, hanem Isten-centrikus életet kell élnünk. Ez csak a kereszténység hirdeti, testvérek. De amikor a kereszténység bálványimádásba megy, amikor a kereszténység fölveszi ugyanazokat a sötétségeket, amelyeket a körülöttünk lévő világ gyakorol, akkor tudjuk, hogy Isten közbelép. Közbelép. Hisszük és valljuk, hogy közel 500 évvel ezelőtt Isten ezért lépett közbe. Ezért lépett közbe. Nem véletlen a reformáció néhány jel mondata, amelyek Istenről szólnak. Az Isten kijelentéséről, az Isten kegyelméről, az Isten dicsőségéről, az Isten ajándékáról, a hitről. Testvérek, ez mind Istenről szól, amiről az akkori kereszténység elfelejtett beszélni. Mert ott minden az emberről szólt. Isten megrázta az akkoriakat. Olyan nagy kérdés az, hogy mi merre felé tartunk, testvérek. A mi kereszténységünk miről szól? Istenről szól? Vagy belecsúszunk mi is csendesen a bálványozásba, az öncentrikusságba, azokba az élvezetekbe, amelyekben mi az örömünket lejjük, de amelyek nincsenek Isten dicsőségére. nincs olyan nagyon távol tőlünk Manassé kora. Akkor abban a korban, annak a kornak az eszközeivel divatja szerint esett bálványozásba. Akkor az esett jól. Abban a korban még nem volt multimédia, nem volt szélessávú internet, nem voltak autók, nem volt részecskeszűrő, más kor volt. Ma a bálványimádás az ugyanúgy jelen van, testvérek. Ugyanaz a lelkület, ugyanúgy jelen van ma is. Az ember szereti még az Istent is úgy tisztelni, hogy abban én legyek a lényeg. Abban én legyek a lényeg. Hogy mennyire bálványimádók vagyunk, hogy mennyire önmagunk körül forgunk, testvérek, arról pontosan beszél a mi egész életünk, a mi megjelenésünk, a mi cselekedeteink, a mi beszédünk. Olyan megdöbbenve látom, testvérek, azt, hogy ma egyre többen tele rajzoltatják a testüket. Mindenféle fajta ember. Sokszor értelmiségieken is látni ilyenfajta tetoválásokat, jelvényeket, emblémákat. Testvérek, ez arról szól, hogy mi a fontos nekem. Mi a fontos nekem? Mi az, ami meghatároz engem? Mert nyilván üzenek ezzel, amit magamra veszek. Üzenhetek vele magamnak, ezzel erősítem magam. Üzenhetek vele a külvilágnak, ez vagyok én. Ábrázolhatom, hogy ez határoz meg engem. De miről szól ez az egész, testvérek? Önmagunkról. Önmagunkról. Megdöbbenve láttam nem régiben egy videót egy keresztény prédikátorról, aki azzal kezdte a prédikációt, hogy mutogatta az új tetoválását a gyülekezetben, hogy most ez az új tetkója. Hát ilyen keresztény szimbólumok voltak rá tetoválva erre az emberre. De testvérek, megdöbbentő az, hogy mondta nekünk Isten, hogy rajzoljuk őt le, mondta nekünk azt, hogy ábrázoljuk ki is őt magunkon. Én úgy emlékszem, hogy Jézus azt hagyta nekünk hagyatékba, hogy beszéljünk róla. Azt hagyta nekünk hagyatékba, hogy hirdessük őt. Hirdessük őt a beszédünkkel. Mert az Isten ezt a frekvenciát használja. A keresésre, a megmentésre, a beszéd frekvenciáját. A prédikációt, az ige hirdetést, az igéről való beszédet, mert ő maga így teremtett. Lássátok meg ott az első lapján a Bibliának, szólt az Isten, és meglett. Ez az Isten teremtő frekvenciája. Nem az, amit látsz, nem az, amit gondolsz, hanem az, ami bemegy a füleden, eljut az értelmedig, a szívedig. Az Istennek igéje. Testvérek, olyan nagy divat ma a hazugság, de a hazugsággal nem azt fedezzük, vagy azt építjük, ami fontos nekünk. Isten soha nem hazudott. Isten mindig az igazságot mondja el. Nincs benne semmi hazugság. Az ő gyermekeinek az életébe sem fér el a hazugság. Mert mi az igaz Isten igaz üzenetét kaptuk, vettük, és azt kell nekünk továbbadni. Ha ott van a hazugság az életünkben, az sokkal inkább rólunk szokott szólni. Önmagunkról. A magunk védelméről, a magunk céljairól. Mindaz, ami fontos nekem, ami meghatároz engem, ami rólam szól, testvérek, lehet a bálványom. Persze sok minden névvel látjuk el ma ezeket a bálványokat, nem nevezzük őket aserának, nem nevezzük baálnak, de sokszor nevezzük úgy, hogy státuszszimbólum. Ugye? Azt szoktuk mondani, hogy nekem ez már illik, ez már jár. Hát mégse járhat trabanttal egy miniszter, nem? Hát most már megtehetem, hogy ráhúzok 3 emeletet a házamra, meg is csinálom, nem? Az ember bálványozza önmagát. Hát nem a házról szól, nem az autóról szól, testvérek, amivel egyik pontból elmegyünk a másikba, hanem rólunk szól. akik benne ülünk, akik benne lakunk, arról beszél. Nézz a képek mögé, és lásd meg mögötte mindig az embert, aki imádja önmagát, aki imádott sokszor önmagadat is. Akik imádjuk önmagunkat, erről beszél, testvérek, sokszor a mi ruházatunk, a mi megjelenésünk. Arról, hogy mi imádni valók vagyunk. Mi is imádjuk magunkat, de imádjanak bennünket mások is. Forduljanak meg utánunk. Nyalják meg a szájuk szélét. Az ember önmagát isteníti. Nincs olyan távol a manassé világa, csak ahogy ez testet ölt, ahogy a mi bálványozásunk, önimádatunk realizálódik, testvérek, ebbe a világba, az változott meg. Isten bennünket Jézus Krisztusban arra hívott el azonban, hogy mi az ő dicsőségére éljünk. Ezért azt mondja Pál apostol az efézusi hívőknek, jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek. És ezt mondja most nekünk is. Jól vigyázz, hogy hogyan élsz. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az az Úr akarata, testvérek, hogy mi a neki való engedelmesség által az ő dicsőségét jelenítsük meg ebben a világban. Életünknek minden napján, minden percében ne legyetek esztelenek és meggondolatlanok. Isten az életet nem arra adta, hogy mi önmagunknak éljünk, hanem azáltal adott értelmet a mi életünknek, hogy mi neki élünk. Ne legyetek esztelenek és meggondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Értsétek meg, hogy miben kell Istennek engedelmeskedni, hogy hogyan kell neki engedelmeskedni. Azt mondja az apostol, használjátok ki az alkalmas időt. Mert most van az alkalmas idő, amíg itt a földi életben élünk. Most van az alkalmas idő arra, hogy az Istennek éljünk. Vegyétek meg az alkalmas időt. Használjátok ki, mert az idő gonoszak. Úgy gondolom, hogy Manassé az ő életének második felében nagyon bánta azokat az időket, amelyeket nem arra használt, amire Istentől az élet idejét kapta. Testvérek, nagyon bánkódhatunk amiatt az élet időnk miatt, amit nem arra használtunk, hogy az Isten dicsősége szerint éljünk. Ne romantikázzunk rajta. Jaj, de sokszor szeretünk fürdeni a régi életünk bűneinek, dicsőségének fényében. Jaj, sokszor úgy beszélünk arról, hogy mások is kedvet kapnak rá. Mert nincs ott bennünk az az alázat, az az összeroppanás, ami megtörtént Manasséban, hogy ez kár és szemét. Hogy ez még arra sem méltó, hogy én igazából beszéljek róla, mert magamnak éltem az Isten helyett. Jaj, egyszer majd az Isten ítélő széke előtt ki fog derülni az, hogy a mi élet időnkből mennyi volt az, ami arról szólt, amire teremtettünk, és mennyi volt az, ami az alkalmas idő elmulasztása volt. Tanítson, segítsen bennünket Isten e héten is arra, hogy kihasználjuk az alkalmas időt. Ezt az időt, amiben élünk, bölcsen, nemesztelenül élve, keresve, kutatva, megértve az ő akaratát. Szánjuk oda magunkat arra, hogy neki engedelmeskedjünk. És ha ezt megtesszük, testvérek, akkor hiszem, vallom, tudom, hogy fölragyog általunk és rajtunk az Isten dicsősége. Legyen ebben nekünk segítségül. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva énekeljünk a 426. dicséretünk első és második versét. A 426. dicséretünk első és második versét énekeljük. Már keresztem, várra vettem, és érted, mindent elhagyok. Thank you. foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Urunk, a Te igéd világosságra hoz és leleplez bennünket, magunkat, és megláthatjuk igéd tükrében azt, hogy valójában milyen mélyen ott van a mi életünkben önmagunk szeretete, önimádatunk, és hogy mennyire ennek rendelünk alá mindent a mi életünkben, sokszor még a Te dolgaidat is. Könyörülj meg rajtunk, hogyha megintettél, ha hozzánk a szívünkre beszéltél most, akkor ne legyünk kemények megvallani előtted a mi hitetlenségünket, a mi önimádatunkat, tőled való elfordulásunkat, hogy talán megmenthetnél bennünket, ahogyan megtetted ezt Manasséval is. Urunk, köszönjük, hogy Te gondot viselsz a Te nyájadra, akiket arra hívtál és rendeltél, hogy a Te dicsőséged rajtuk és általuk fölragyogjon ebben a világban. Így kérünk Téged e világon mindazokért, akik magukat keresztjének mondják. Hozz ki, Urunk, a tévejgőket tévejgéseikből. Tarts vissza azokat, akik rajongásból olyasmire vetemednének, ami mégsem Te rólad szól. Légy a tanítókkal, hogy igaz tanítást szólhassanak. Légy mindannyiunkkal, akik igédet halljuk, hogy odaadjuk a mi szívünket a neked való engedelmességre. Urunk, tedd a mi életünket Isten és Krisztus központú életté. Segíts, hogy ez legyen a mi vágyunk, életünknek programja, hogy mindenben, amin keresztül kell mennünk e földi élet során, neked legyünk készek engedni, és a Te akaratodnak megfelelően legyünk készek életünk dolgait átrendezni, Te neked alávetni. Urunk, beszélj velünk továbbra is mindezekről. Leplezd le, ami tőled való elidegenedésünket, és könyörüljél meg rajtunk, hogy hozzád térhessünk, hozzád fordulhassunk, amíg tart az idő, az alkalmas idő, hogy ne haszontalanságba teljenek a mi mindennapjaink, hanem abban, amire elhívattunk, amiben értelmet és célt nyerhetett a mi életünk. Légy és maradj így mindannyiunkkal az elkövetkezendő héten. Amen.